Mindenki szeretettel köszöntök. Először is nagyon meg vagyok lepve, hogy ilyen szép időben ennyire eljöttek. Igazán pszichoterápiára szorulnak. De azért nagyon próbálok majd értékes órát szerezni. Akkor vágjunk bele a közepébe. Azzal kezdeném, hogy a múlt alkalommal ugye én is éreztem, hogy kicsit túl sok volt a dialógus. Úgyhogy össze lehetett szedni néhány mondatban azt, hogy mi volt a lényeg. Azt nem merem megkérdezni, hogy emlékeznek-e rá, hogy mi volt a lényeg a múlt alkalommal. Vissza tudnák-e idézni azt a 4 vagy 5 mondatot? Igen? Én sem. Nem probléma. A lényeg az, hogy föl van írva. Tehát én azzal kezdenék, hogy bemelegítésképpen, hogy ugye a múltkor arról volt szó, hogy önértékelés, ma meg arról van szó, hogy az én képnek a fejlesztése. Én először, ahogy szoktunk, egy-két percben megkérnék mindenkit így párban összehajolva, hogy mondják már egymásnak, hogy mi az, hogy én kép, mi az, hogy önértékelés, és mi az, hogy önismeret. Igen, ezek a leggyakrabban használt szavak. Én kép, önismeret, önértékelés. Ezt szeretném tudni, hogyha megbeszélnék egymással, hogy mi ez a 3 fogalom, ugyanazt jelenti, különbözőt jelent, hogyan kapcsolnak egymáshoz. Én kép, önértékelés, önismeret. Jó, most lehet kezdeni. Rendben. Tudom, hogy még sok mindenről tudnak beszélgetni, de letelt a 2 perc. Tehát szeretném megkérdezni, akkor mi a különbség az én kép és az önismeret között? Ki mit hallott a másiktól? Az önismeret alapján alakul ki az én kép. Ezt hallottam a partneremtől. Igen? Önismeret, én kép. Szerintem nem egyenlő a kettő. Lehet, hogy valakinek nagyon rossz az én képe, az önmagáról alkotott képe, de ez azért is lehet, mert jó az önismerete, ismeri magát, és ezért rossz én képet alakít ki. Valami ilyesmit mondasz, jól értem? De nem azonos a kettő, igen. A jó önismeret hozzásegít a reális én képhez, ezt mondod, igen.
Emberek személyiségi meghatározza azt, hogy kettő nem kapcsolatban egymással. Tehát, hogyha mondjuk az ember reálisan látja önmagát és nem narcisztikus, akkor a kettő nem válik el egymástól. Uh-huh. Amennyit, tehát amikor reálisak vagyunk a magunkhoz, hogyha viszont nem vagyok reálisak a magunkhoz, akkor nagyon különböző a kettő. Uh-huh. Mi negatívan értékelem magam valamiben, vagy úgy gondolom, hogy az önértékelés az pozitív.
Értem. A reális önértékelés reális én képhez vezet, a kettő akkor együtt van, viszont hogyha irreálisan értékelem magam, akkor esetleg narcisztikus vagyok, akkor nagyon elválhat ez a kettő egymástól. Igen, köszönöm. Még láttam való kezet.
Az én képbe az identitás tartozik bele, nem? Hogy fiú vagyok, vagy lány, tudom valamit, meg már kisgyerekeknél még leválnak azon, tudják, hogy ez meg különáll a személy, ilyesmi.
Az én kép az identitás, hogy ki vagyok én valójában, mivel azonosítom magam, fiú, lány, kisgyerek, nagy, kisfőnök, nagyfőnök, és mi az önértékelés? Az passz, az a múlt alkalommal volt. Igen, jó. Rendben, őszinte, köszönöm szépen. Újabb szempontot kaptunk, nagyon köszönöm. Az én kép valahogyan tágabb, mint az önismeret, mert az én kép kialakításában nem csak én játszok szerepet, hanem mások is. Amit mondanak rólam, amilyen visszajelzést adnak. Az önértékelés pedig talán nem ilyen, az csak az én magam értékelése. Ezt mondod. Jó, és igen?
Szerintem pedig az én képnél tágabb az önismeret, ugyanis szerintem én képen mindenkinek van, önismerete pedig csak annak, aki valóban tisztában van önmagában.
Én képe mindenkinek van, de önismerete csak annak, aki tisztán látja saját magát, tudja, hogy kicsoda valójában. Akkor még van egy harmadik, ugye, az önértékelés. Igen, önértékelés. Csak itt bonyolítjuk itt a dolgokat. Igen, nagyon jó, azt mondod, hogy az én képem az lehet ilyen vagy olyan, és az én képpel adott érzelmi reakció az az önértékelés. Alulra értékelem magam, azt látom, az én képem az nem olyan nagyon jó, vagy fölértékelem magam, ez ritkában fordul elő, hogy lesz látja valaki, az én képem nagyon-nagyon jó. Ugye? Valami ilyesmit mondasz. Igen. Megmondom, és köszönöm szépen, nagyon jó, hogy a helyes önismeretből alakul ki az önértékelés, és aztán az én kép, ez a valahogy így függ össze. Jó, nagyon nehezet kérdeztem, megmondom őszintén, lehet, hogy még vannak ezek, de hogy ne essünk abba a hibába, mint a múltkor, én is beszélek egy kicsit. Tehát, hogy nagyon nehezet kérdeztem, ugye ez, hogy önértékelés, önismeret, én kép, itt azt taglaljuk, vagy azt próbáljuk itt kérdezni, hogy milyen elméletet állítsunk föl arra, hogy most akkor mi az egyik, mi a másik, hogy az ember hogyan értékelje magát. De a múltkor is emlékeznek, ugye, hogy amikor a szerelemről beszéltünk a párválasztásnál, akkor is megkérdeztem, hogy mi a szerelem. Emlékeznek erre? És akkor elbeszélgettünk erről, és a végén megegyeztünk, hogy teljesen mindegy, hogy mit gondolunk arról, hogy mi a szerelem, hogyan alakul ki, miért van, hogyan van. Nem ez a lényeg, mert az a kérdés, hogy amikor szerelmesek vagyunk, akkor az, amit kell kezdeni. Ugye emlékeznek erre a praktikus megközelítésre. Mert az ember szerelmes, akkor nem kezdve gondolkozni azon, hogy most a szerelem micsoda, hanem ott van benne a helyzetben, és azzal kezdeni kell valamit. Így van? Az életben ugyanez van, nem, hogy mi szeretnénk valamilyen én képpel rendelkezni. Jól mondom ezt? Mindenkinek van valamilyen én kép vágya? Van? Hát, hogyha nem betegek, akkor szerintem van. Ugye, hogyha valaki beteg, minden mindegy, annak is van egy én képe, csak egy nagyon alak. De hogy a kérdésünk az, hogy mindenkinek van egy én képe. Ezt az én képet mindenki fejleszteni akarja? Ki mondja, hogy mindenki fejleszteni akarja? Wow! Ki mondja, hogy nem akarják az emberek fejleszteni? Hú, hát most lepődtem meg először. Tehát azt gondolják, hogy akkor nagyon különbözöm önöktől, én úgy élem az életemet, hogy valahogy állandóan bennem van az, hogy jobb szeretnék lenni. Önök nincsenek ezzel így? Na most ez vita lesz, igen.
Tessék. Nem mindenki, tehát most a kérdés úgy hangzott, hogy mindenki.
Igen.
Az, aki szeretné fejleszteni, tegye fel a kezét.
Igen, köszönöm szépen. Önök között, nagyon jó. Köszönöm, tényleg, hogy önök között vannak olyanok, akik szeretnék fejleszteni az én képüket? Nagyon jó. Hogy én mekkora marha vagyok, így van. Rendben. Így van. Vannak, akik nem szeretnék fejleszteni az én képüket? Igen, miért nem szeretnéd?
Hát én ennek elégedett vagyok az én képemben. Uh-huh. Bocsánat, ez nem úgy értem, hogy büszke vagyok rá, csak elégedett vagyok ezzel a szinttel, tehát alacsonyak az igényeim. Uh-huh. Ez így tökéletesen jó, most ezt ezen a szinten befagyasztom, és más irányba próbálok megfejlődni.
Uh-huh. Azt mondod, hogy egyelőre az én képet már betetted oda, ahol most tartani kell, most kicsit fagyasszuk, és van más terület, amit szeretnél fejleszteni, és majd visszatérsz esetleg később az én képre, hogyha úgy adódik.
Igen.
Igen. Jó, köszönöm. Nagyon bátor volt, hogy feltetted a kezed, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon értékelem. Igen? Még más? Rendben. Volt már egy ilyen kis kezdeményezés, hogy az én kép, az önismeret, az mi által alakul ki? Ez segít nekünk egy kicsikét, hogy tovább lépjünk a témakörben. Mi alakítja az én képet, az önismeretet?
A környezet reakciója, azok keményen befolyásolja. Nagyon kell vigyázni, hogy ne úgy befolyásolják, hogy az ember bedöglőjék a földbe.
Tehát attól függ, hogy milyen az én képem, hogy a környezet hogyan reagál rám. Nagyon jó. A környezet kétféleképpen reagál, kétféle visszajelzést ad. Nem az, hogy jó meg rossz, nem így értem, hanem vagy értékel engem, minősít, például te zseni vagy, vagy hogy lehetsz ilyen ügyetlen, vagy ekkora egy lusta pasit még nem láttam életembe. Ugye ezek értékelések, érzedek, ugye? Értékelések. A másik pedig a visszajelzés egy-egy viselkedésre. A cipőd már megint rendetlenül van letéve. Érzik a különbséget a kettő között? Melyik mit segít kialakítani? Mit eredményez az értékelés, mit eredményez a visszajelzés a viselkedésről? Mit gondolnak? Igen, tehát azt mondod, hogy ha a viselkedést írom le és nem minősítem, akkor az esetleg jobban segít, mint hogyha minősíteném.
Igen, hogy akkor őról még nem mondok le, tehát...
Őt még nem minősítem, akkor nem, igen.
Tehát, hogy nem mondok róla, azért nem tudom, hogy hiányosan
van. Igen, igen. Más gondolat? Igen.
Én szerintem nagyon különbség van abban, kitől kapom az a különböző véleményt. Uh-huh. Attól függő, tehát mindenkettő ugyanazt is jelenteti, amennyiben a két személynek a típusa ezt a véleményt adja. Uh-huh. Az értékkel, vagy pedig visszacsatol más. Valaki soha nem értékel, viszont visszacsatol fontosan, és ugyanazt az erőt tudja elérni vele, vagy lehet ez a vezetés.
Igen. Nagyon jó gondolat. Azt szeretném kérdezni, hogy ha valakinek állandóan címkéket adnak vissza, akkor az hat a gondolkodására, hogy hogyan fog magáról gondolkodni? Igen vagy nem? Van, aki azt mondja, hogy igen, van, aki azt mondja, hogy nem, igen. Igen, hat. Így van. És hogyan hat? Tehát, hogyha valaki ítélkező környezetben nő fel, az általában negatívan hat rá, általában rombolja, általában visszahúzódóvá vagy agresszívvá teszi, ezt most én megiszedtem ki, csak mit mondott. Jobb az, hogyha nem minősítünk, hanem... Az egész vezetés csak azért, igen.
A visszajelzésben
igen.
Egyébként, hogy egy európai embernek normális, az egy japánnak mondjuk butaság. Tehát, és hogy japán ember van európai, akkor miért az, hogy milyen buta ember. Hogy a saját normálisnak találkozok, egy normális ember.
Azt mondod, hogy a kultúrától nagyon sok minden függ. Bizonyos kultúrákban az egyik normális vezet, a másikban nem. Igen, igen, igen. Igen. Én azt gondolom, hogy kultúrától függetlenül minden ember érzi a különbséget a két mondat között. Nagyon rosszul esett, hogy ma reggel sem ágyasztál be. Másik mondat, hogy lehetsz ennyire rendetlen? Ugye érzed a különbséget? Mindegy, hogy japánul mondom, kínaiul, vagy angol, vagy magyarul, az ember magyarztartást keldi. Nagyon rosszul esett, hogy ma reggel sem ágyasztál be, olyan rendetlen vagy. A kettő között, nem azt mondom, ugyanazt mondja el, ugyanarra a helyzetre reagál, mégis különbség van a kettő között. Igen?
Én azt szeretném ezt hozzáfűzni, és abban az ipörektővétele is, hogy sokkal jobb az, ha ott van mellettünk, és azt mondjuk, nézd, csak ez így kell. Oda jön, az le van képve, nincs idő, gyere, csak van kép másodperc, ráteszek egy fokat, és nézd, csak nem sielt, akkor már így jobban néz ki. Vagy a cipőnél. Nézd csak, ez így kell. És egymás mellé teszem. És ilyen mennyire egyszer, és ugyanakkor a mozdulat. Ezt ilyen rúgunk, ugyanannyival összevet, és a másik, hogy így jobban segít. Mi a helyes, és inspirális, mert nem lehet.
Azt mondod, hogy egy másik megküzdés lehet az, hogy megmutatod neki, mit csináljon. Nem menjünk el erre felé, mert nem erről szól a mai témánk, hogy hogyan kell nevelni, hogyan kell visszajelzni. Van még két kéz, jó? Egy ott, meg egy itt, és utána folytatjuk. Te voltál az első.
Hozzá szeretném, hogy megjegyszer, szerintem eléggé rossz hozzáállás.
Megmutatni neki?
Egyről azt feltétlenül a másikról, hogy nem is tudja meg. Igen. Ez meg egy elég passzív, az a félnek, hogy elmondom, hogy egy cikkel is nyelni, hogy tudok nagyon belefogni, és utána csak az ő csak fogja megcsinálni.
Majd egyszer lesz a sorozat, hogy hogyan neveljünk gyerekeket, akkor ezt majd megfejtsük, melyik a helyes, még ott van egy vélemény.
Két mondat között nekem az jut eszembe erről a témáról, hogy az előző esetben képes vagyok, hogy szeretni akkor is, hogyha most hülyeséget csinál.
Még a másodban minősítem, és abban benne van egy szeretetlenség. Így van. Jó, az egész bevezető csak azért mondtam el, mert nagyon sokan olyan családban növekedünk fel, függetlenül, hogy melyik országban élünk, ahol ilyen minősítő visszajelzéseket kapunk, és megtanuljuk, hogy magunkat is minősítsük. Hogy lehetek ilyen hülye, hogy lehetek ilyen gyáva, hogy lehetek ilyen tehetetlen, hogy lehetek ilyen alamuszi, hogy lehetek ilyen szerencsétlen. Lehet, hogy ilyet nem mondanak az emberek maguknak, de azért bizonyos helyzetekben az ember hajlamos erre, hogy... De a kérdésem az, hogy ha ilyenben nevekedünk föl, akkor tudunk-e ebből kimozdulni, és tudunk-e egy csodálatos jellemet építeni? Tudunk vagy nem? Ki mondja azt, hogy tudunk? Csupa optimista, nagyon-nagyon jó. Nagyon jó. Most jön a nap legnehezebb kérdése. Hogyan építjük a jellemet? Ki a felelős a jellemépítésért? Én, a környezetem vagy a ketten együtt? Igen.
Szerintem mindenki van az egyén a felelős, de nekem már az első kérdéskörben is egy olyan gondolat jutott eszembe, hogy a helyes önismerethez a helyes istenismeret. Tehát alapvetően szerintem az önismeretet önmagába nem tudom jó pályára tenni, csak akkor van mellette egy hiteles istenismeret.
Az a meggyőződésed, hogyha Istent ismerem hitelesen, akkor tudom elhelyezni magamat is, hogy ki vagyok én. Igen?
Erről már volt szó, mert az édesanyám szeretném, hogy az édesanyám által különösebb szerepe van ebben, és hogy ajánlásformálás. Most hogy a felnőttkorba persze felelősséget kell vállalni a tetteidért, mert akkor már egy kialakult jellemet van, akkor igen. De a gyerekkorban egy két éves gyerek, három éves, óvodás, kisiskolás gyereknél nem olyan felelős azért, hogyha mondjuk agresszív.
Tehát azt mondta, hogy gyermekkorban a szülők alakítják, az édesanyja, hallottuk is egy előadásban, felnőttkorban viszont önmagam alakítom, illetve fontos mondat, hogy az Istenhez való viszonyom milyen. Igen, ott volt még két kéz, igen. Tehát gyermekkorban fokról fokra alakul a jellem, míg aztán a felnőttkorba lépünk, és ott már azért 80%-ban eldönthetem, hogy a környezetváltások mennyire hatnak rám, de nagyon fontos, hogy a jó... Igen, igen. És ugye van egy külső standard, egy külső mérce, az isteni mérce, akkor ez jó. Vigyázzunk az egyensúlyra, nem tudom most mi legyen, mindenki tartson dolamat, oké, még lehet, akkor egy utolsó.
Hogy egy kicsit vitatkoznék, mert nagyon sokszor látom azt, hogy az embereknek rossz istenképre alakul ki.
Tehát ez fordítva is működik, hogy magamat lebecsülöm, és akkor Istent is elkezdem lebecsülni, vádolni, vagy rosszul értékelni.
Hadd mondjak még egy kérdést, hogy az a kérdés, hogy a jelen kialakul, mi a
fontosabb, hogyha valaki előzőleg módszertan romlott, meghal hamisan, vagy pedig meghallja teljesen tökéletesen. Tehát a kérdés a válasz, ahogy egy ember megszületik, akkor úgy gondolom a jelen kialakulásához mindenféleképpen az első darjan megtanulása nagyon fontos, és később lehetséges, hogy hamisan tanulja meg gyermekkorában, mert voltak csak képesek, de a művészet az, hogy a személy egy idő után felismeri az, ami képes.
Csak röviden összefoglalom, amit megértettem, hogyha az nagy előnyt tud jelenteni, hogyha gyermekkorban az igazi hangokat halljuk, tehát jó nevelést kapunk és jó jellemformást kapunk, de hogyha valaki nem kap gyerekkorban jó jellemformást, ettől még felnőttkorban képes megváltozni és képes alakítani a zene metaforájával. Igen. Azt mondod, hogy a munka dandárját, a jelenfélés dandárját maga az egyén végzi, de fontosak a mesterek, hogy akik irányítják, hogy merre menjen, milyen úton menjen, hogyan és mit, és mikhez ragaszkodjon. Köszönöm szépen. Most már több szót nem adok ennél a kérdésnél, hogy lesz még majd alkalom. Én nekem ez nagyon pozitív meglepetés. Azt hiszem, hogy ezt fogják a legnehezebben elfogadni, hogy valóban így van, hogy a jelenfejlődésért felnőtt korban az egyén felel. Az embereknek van egy olyan hatalma, van egy olyan adottsága az állatvilágtól eltérően, hogy ők dönteni tudnak, gondolkodni tudnak, látják a különbséget a saját maguk szintjén, az általuk megértett jó és rossz között. Hogyha most a jellemfejlődésre nézem, akkor tudjuk, hogy a jellemem akkor jobb, hogyha ezt csinálom, és akkor rosszabb, hogyha azt, pontosan látom, és az ember végig küzdi magában ezt a küzdelmet egész élete folyamán. Tehát mindenki a maga szerencsének, a maga jellemének a kovácsa. Nem lehet örökölni, nem lehet megnyerni, nem lehet megvásárolni, egyedül csak kiépíteni lehet. Mennyi idő alatt? Halálig? Valaki más a véleménye? Nekem is ez a véleménye mindenki. A jellemfejlődés halálig tartó folyamat. Ugyanaz, mint melyik volt, múltkor beszéltünk róla, hogy nem lehet róla bizonyítványt kapni, hogy elvégezte itt a pecsét, jó jellemet alakítottál, most már mehetsz, kezdjél egy másik dolgot. Ezért picit vitatkoznék itt, amit mondtál az előbb, hogy kicsit most félreteszed, mert szerintem minden nap, de erre még később lesz szó. Na most, hogyha a jellemfejlődésen mi dolgunk, mint ahogy párt választani és megházasodni, és a házasságban gyereket nevelni, és annak törvényszerűségei vannak, akkor a jellemfejlesztés törvényszerűségeit vajon ismerjük-e? Erről fogunk ma beszélgetni. Az első törvényszerűséget már ki is mondták, hogy halálig tart, egész életen keresztül tart, és a másodikat is együtt megbeszéltük, amik egyszerűek voltak, hogy én vagyok érte a felelős. Jöjjön a harmadik, és talán az egyik legfontosabb. Amikor önök elmennek egy orvoshoz, akkor tudják, hogy az orvos milyen kérdéseket fog feltenni. Amikor elmennek egy pszichológushoz, akkor sejtik, hogy a pszichológus milyen kérdéseket fog feltenni, igaz? Az orvos a testtel kapcsolatban, milyen az emésztése, hogyan alszik. A pszichológus esetleg megkérdezi, hogy hogyan alszik, de azt, hogy nem tudom, szokott-e szorongani, milyenek voltak a szülei, milyen érzelmi életet él, és így tovább, és így tovább. De érdekes, hogy mind a két tudós egy bizonyos területet kérdez. Közben pedig ugye nem csak, hogy összefügg, hanem így fogalmaznék, hogy a test és a lélek között a legintimebb kapcsolat van. A test és a lélek között a legintimebb a kapcsolat. Mit jelent ez, hogy intim a kapcsolatuk? Hogyha két embernek intim a kapcsolat, az mit jelent? Elválaszthatatlan. Hatása van egymásra, így van. Nagyon közvetlen a kapcsolat, így van. Igen, közel. Hát ez azt jelenti, hogyha a test szenved, akkor a lélek is szenved. Hogyha a lélek szenved, akkor a test is megbetegszik. Így van ez? Volt egy olyan kísérlet, nem tudom, hogy ismerik-e, hogy rátesznek egy 10 forintost egy tenyérre, és hipnotizálják a delikvenst, és mondják, hogy az a 10 forintos tűz forró. Mi történik? Megég a bőre az embernek, így van. Égési sérülés lesz. Ugyanolyan súlyos, mint hogyha egy izzó vasat tennénk rá. Ott az a pénzdarab meleg volt? Vagy forró volt? Nem volt forró. Hihetetlenül szoros összhang van a test és a lélek között. De ebből mi következik a jellemfejlődésre nézve? Ezen gondolkoztak-e? Hogyha a jellemet akarnak fejleszteni, és a test és a lélek intim kapcsolatban áll egymással, akkor ebből mi következik? Épp testben éklének. Igen, igen. Hogy? A testet kell fejleszteni, igen.
A testünket rongáljuk,
igen.
Túlfárasztással, túlhajtott szexel, az kihat a lélekre.
Igen. Aha. Hogyha a testtel visszaélünk, akkor az kifoghatni a lélekre. És mi van még? Más? Fordítva is igaz? Hogyan? Az a... Az meg hogy igaz?
Hát, hogyha lehetünk, ha depresszióba esünk, és mi kiváltanak pszichoszomatikus betegségeket, és nem rosszanak.
Engem ez érdekel jobban. Azt mindannyian tudjuk, ezzel nem mondok újat, ezért kár volt eljönniük, így van, igaz? Hogyha a test beteg, akkor a lélek is szomorú, a lélek is beteg, és vele szemben esetleg. Hogyha a testet elhanyaguljuk, hogy a testtel visszaélünk, akkor annak lehetnek pszichés következményei. De mi van visszafelé? Igen? Na de nekem ez azért csapda, mert hogyha a lelkem megbetegszik, akkor a testem is beteg, ebből hogy mászok ki? Ez minden sok embernek kérdése. Rendben tesz magamat? Uh-huh. Ha a lelkem beteg, a testem is megbetegszik, még betegebb leszek, hogy mászok ki ebből? Volt valakinek már ilyen probléma az életében? Ó, nagyon egészségesek, nekem már volt. Igen, igen. Hogy lehet, akkor mi van?
Szerintem, amíg még megvetettő, azt kell erősíteni.
Aha, tehát erősítsem az egyiket, és akkor... Jó, oké.
Okay. És akkor azt találom, hogy hatással lesz a másik.
Igen. Valami referencia személyekkel, és akkor pszichésen is, nem nagyon értettem, de... Ja, hogy valaki segít nekem, és akkor kiránt ebből az állapotban. Igen. 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 Ez is benne van, hogy hogyan lehet kimászni ebből a... Uh-huh. Értem. Mindig lehet fejlődni, hogyha az ember mindig többet akar kapni, többet keres, és mindig szeretne előrébb lépni.
Ahol statisztika van, én pedig a Kopp Máriának volt egy ilyen felmérése, ott voltam az előadásán, jó pár évvel ezelőtt hangzott el, hogy például akik nagyon intenzíven imádkoznak, sokkal jobb a gyógyulási arány a kórházban.
Tehát jobb az annak, aki hisz Istenben, aki nem hisz, az most egyelőre akkor hagyjuk őket, mert... Vigyáznunk kell azért, mert hogyha ezt mondjuk valakinek, hogy ha nem hiszel Istenben, akkor nem tudsz meggyógyulni, akkor elkeserítjük őt. Én nem szeretném elkeseríteni. Jó, akkor egyetértünk. Jó. Én se szeretném ezt mondani. Sok kéz van, igen, rövidek legyetek, igen. De az embernek mindig megmarad a döntési lehetősége. Akármilyen mélyen van, mindig van valami, és hogyha azt mondja, most ez nem mehet tovább, ezen változtatni fogok. Ott volt egy kéz, ott mögött, nem, igen, jó, akkor te voltál előbb. Tehát amikor egészséges vagyok, akkor felkészülök arra, hogy mi lesz majd, hogyha nem leszek egészséges, és tudjam. Igen, igen. Igen, tehát azt mondod, hogy az általában még van ilyen képesség, hogy tudják magukat öngyógyítani, mert tudják, hogy mire van szükségük, érzik ösztönösen, az ember ezt már elvesztette, és neki valaki más segítség kell, aki majd ezt helyreigazítja. Igen. A kérdésre nem kaptam tőletek választ egyértelműen, hogy amikor testileg is és lelkileg is alul vagyok, akkor mi fog engem kihúzni? Egyáltalán mi, ez, mi a betegség? Igen, bocsáss meg, igen, ketten vagytok, akkor először már adtam szót, igen.
Én nem voltam sajnos itt a sorozat elején, tehát először vagyok itt, de azt gondolom, hogy először is fel kell ismerni, hogy mi a probléma. Aha. És nagyon sokan vannak olyanok, sajnos, akiknek testi tüneteik vannak, betegségek, és fogalmuk nincs arról, hogy ez lelki hátterű. Tehát itt kezdődik a dolog, hogy reszteni arra, hogy... Hogy mi okozza az ő baját.
Tehát valaki más kell, hogy jöjjön és mondja meg, hogy mi a bajod. Igen?
Én úgy gondolom, hogy minden baj és betegség akkor van, hogy meghasonlít mással. És sokféle értet ebben van, és mindenünk. Amikor az indítékok és a tetteink nincsenek összhangban, és mégis ez betegíti meg a testet is, nincs összhang. Tehát én azt gondolom, hogy rendet kell teremteni. Tehát vissza kell nyúlni a legalapvetőbb dolgokhoz, hogy ki vagyok én, nem elején rösszatál, és egyenesbe kell rakni, hogy összhang legyen a tettek, és amit én gondolok magamról. Mert sokszor, amikor teszünk valamit, és azt mondják, ez ilyen ember vagy te. És mi úgy gondoljuk, hogy nem, hát nekem van, nem ilyen az indítékom. És ez a hosszú távon ez nagyon sok zavar.
Érted, azt mondod, hogy a zavaroknak a fő oka az, hogy az indítékeim és a tetteim nincsenek összhangban, belső zűrzavar van, és ebből jön aztán az a külső betegség is. Jó, hát először is én nem mondom azt, hogy menjünk más emberhez. Először is segítsünk magunkon a következővel. A betegség az egy jó dolog. A betegség az a természet erőfeszítése arra, hogy meggyógyítson minket. Seje János ezért lett világhírű tudós, ugye? A stressz, ő csak így hívta. Azt látták az orvosok, hogy vannak olyan tünetek, ami majdnem minden betegségnél van, azokra nem kell figyelni. Láz például, igaz? És azt mondják, hogy hát ez persze, ez része minden szimptomának, minden tünet. Együttesnek keresünk a specifikus tüneteket, és az alapján gyógyítsunk. Selye felismerte, hogy a természettől fogva az emberi az élőlényben van egy gyógyulási vágy, egy gyógyulási erő. Ezt a reakciót nevezzük betegségnek. Tehát a betegség az a természet, a test erőfeszítése, hogy meggyógyuljunk. Amikor valaki lelkileg beteg lesz, az is az erőfeszítése a szervezetnek, hogy lelkileg meggyógyítson minket. Értjük ezt? A betegség az egy olyan dolog, hogy jelzi a szervezet, hogy valami nincsen rendben, folyamodik a tudatunkhoz, a gondolkodásunkhoz, hogy tegyél rendbe valamit. Hogyha a kocsi elkezd akadozni, akkor megnézzük, hogy hogyan áll a benzintanknak a mutatója. Amikor elkezdünk depressziósak lenni, akkor nem nézzük meg a benzintank mutatóját, hanem elkezdünk mutogatni a külvilágra, hogy ez a baj, az a baj, amaz a baj. Értjük, amit mondani akarok? Tehát, hogyha én lelkileg egészséges akarok lenni, és szeretnék majd fejlődni személyiségben, jellemben, akkor az első dolog az, amikor rosszul érzem magam lelkileg, akkor kezdjem el rendbe tenni azt, ami a hatókörömben áll. Az első, amivel kezdtük, ugye a testem, a fizikai dolgok. Például nem kérdezik meg a pszichológusok, hogy elegendő időt tölt-e a depressziós beteg napfényen. Elegendő időt alszik-e, méghozzá úgy, hogy éjfél előtt legalább 2-3 órával már alszik. Önök elegendőt alszanak különben? Nagyon jó. Oké. Okay. Nem kérdezik meg, hogy elegendő friss levegőhöz jut-e a tüdő. Önök kapnak elegendő friss levegőt? Most pszichológiáról beszélgetünk, pszichológia. A napfény, a friss levegő, igaz? Elegendő tiszta vizet iszunk-e? Ez is pszichológia. És hogy telesszük magunkat, vagy csak mértékletesen eszünk? A legnagyobb pszichológiai zavart a helytelen táplálkozás okozza. És visszafelé, amikor valaki pszichésen bajban van, elkezd zabálni. Igaz ez? Vagy nem eszik semmit? Vagy nem eszik semmit? Ugye milyen szépen összefügg a kettő dolog? Tehát először, ami rajtam áll, az én kezemben van a dolog, megnézem, hogy a napfény, a friss levegő, a tiszta víz, a helyes étkezés, a pihenés, aztán itt van még, hogy esetleg sétálok-e, vagy edzem-e a testemet, nem azt mondom, hogy fitness club, de hogy mondjuk jó ütemben, mondjuk, hogyha valaki dolgozik, akkor a lift helyett mondjuk a lépcsőházban megy föl mindig, és megy le. Jó? Ez a hat, ez testi dolog, teljes egészében. De hogyha te egészséges akarsz lenni lelkileg, akkor ezzel kell kezdened. Azt még mondhatnánk, hogyha valaki depressziós, akkor lenn magot egyen sokat, meg ilyenek, de ez egy másik előadásnak a témája. De a lényeg az, hogy a táplálkozás nagyon-nagyon összefügg a lelki egészséggel. És visszafelé. Vajon amivel táplálom a testemet, amilyen minőségű dolgokkal, levegő, víz, táplálék, pihenés, vajon milyen minőségű dolgokkal táplálom az agyamat? Erre kevesen szoktak gondolni. A jellemépítés abból áll, amit nem írunk le, hogy egy nap mi mindenre gondoltunk. Értik ezt? Amit reggel felébrednek, és este, mikor elvesztik az eszméket és elalszanak, a között állandóan jár az agyuk. Különféle témákra gondolnak, különféle vágyaik vannak, különféle terveik vannak, különféle reakcióik vannak. Ebből áll az íratlan története a jellemnek. Ezt nem írják tankönyvekben. Értik ezt, hogy mondok? A jellemfejlődésnek az egyik fele, hogy mivel táplálom a testemet, a másik fele, hogy mivel táplálom az agyamat. És egyedül az embernek van ilyen képessége, hogy képes eldönteni, hogy mire gondoljon. Elhiszik ezt? Egyetértenek ezzel? Ki az, aki úgy érzi, hogy ezt nem így nyíltan kérdezem, csak úgy párban, hogy képes a gondolatait szabályozni? Beszéljék meg. Vagy milyen tapasztalatok vannak ezzel kapcsolatban? Hogy a gondolataidat tudod szabályozni, hogy mire gondolj? Hát, hogy rosszakra nem gondolok, rossz dolgokra, negatív dolgokra.
De nem létezik.
Oké. Okay. Ugye megbeszéljük. Igen, igen. Akkor az első kérdésem az lenne a pároktól, hogy egyáltalán mit akartam kérdezni? Egyáltalán mit akartam kérdezni? Mi az, hogy a gondolkodást szabályozni kell? Volt erről valakinek valamilyen gondolata? Egyáltalán mit akartam kérdezni, hogy a gondolatokat szabályozni kell? De ez mit akar jelenteni ez a kérdés? Igen?
Lehet szabályozni, én hallottam egy előadásban például, hogy van egy olyan kifejezés, hogy probléma, eleve negatív csengés, be lehet helyettesíteni mással. Például kezdet. Mondjuk az, hogy micsoda problémámban ellopták az autómat, abban benne van az, hogy milyen negatívan gondolkodom. Maga egy helyzet. És ezzel már nem viszem végig azt a negatív annyira.
Azt mondod, az egyik módja ennek, hogy milyen szavakat választok, hogyan írom le magam számára, igen? Igen? Ki gondolt mást a gondolatszabályzás témakörében?
Arról beszélünk igazából, hogy a gondolatokat az úgy lehet szabályozni, arról szól, hogy ebben a dolog, hogy mi hogyan tudjuk eljutni, mire gondolunk. Tehát amikor mondjuk az emberes lesz, meg tudom állni, hogy abba hagyjam. Féltékenység, fiziológiás vágyak vannak, meg tudom állni, vagy úgy vagyok, tehát állatilyen kezelem az adatot, tudom kiemelni a mellék helyesére. Képes vagyok arra, hogy pozitíván fordítsam a gondolatot, és azt mondta, hogy építsem magamat. Mennyire tudom magamat manipulálni.
Tehát a negatív érzésekkel kapcsolatos dolgokat le tudom állítani, és tudok-e pozitív dolgokra gondolni, tudom-e szabályozni a vágyaimat, a kívánságaimat, és igen. Láttam ott is, igen. Tessék.
Ez is olyan dolog, igen, amikor sorba álltunk a világigazolat érvényesíteni, ugye? És majdnem kis tudásra, de átérigolgott ki a sor. Milyen sor örüljetek, hogy nevesik az első, most gondolják.
Tehát ez olyan, amikor sorbáltunk a pecsétért, akkor arra is gondoltunk, hogy milyen hosszú a sor, itt fogunk megöregedni, mert azt mondja arra is, hogy süt a nap, és nem esik az eső, és milyen szerencsénk van. Igen, attól függ, mivel tetjük az agyunkat. Igen, az értékrend nagyon fontos. Igen, tehát azt mondod, hogy igenis lehet szabályozni a gondolkodás. Volt egy hölgyismerős, vagy aki hallottál, aki Jess-szindrómában volt, és aztán ment lefelé, és mondta neki a nőismerős, anyósa vagy anyukája, hogy ezt ne csináld, mert szét fog hullani a család, és erre ő meg tudta fordítani a gondolkodását. Igen. A koncentrációs tábort azért küldték túl, akinek volt egy pozitív céljuk, és ebbe ki tudtak tartani. Igen. Jó, tehát valóban így van, hogy ahogyan a testet jó ételekkel kell etetni, ugyanígy az agyamat is jó gondolatokkal kell etetni. És ez, ha nem tudom, erről beszéltek-e, de ez nagyon-nagyon nehéz műfaj. Próbálták már? Tényleg próbálták? Zenét kell hallgatni, meg verset kell olvasni. Igen? Igen. Én nem erről beszélek. Én egyáltalán nem erről beszélek, igen. Azt mondod az első részben, hogy amikor reggel fölkezd, keresel az apró dolgot, aminek lehet örülni, és én is ezt akarom kihangsúlyozni, hogy rá kell magunkat szoktatni, hogy a pozitív dolgokkal foglalkozzunk. Rá kell magunkat szoktatni arra, hogy észrevegyük azt, hogy mi az a kellemes, mi az a jó, mi az a tiszta, mi az a nemes, mi az a felemelő, amin tudunk gondolkodni, amin tudunk elmélkedni. Ez a gondolatszabályozásnak az egyik válfaja. Ugye? Amikor ezt meg fogják próbálni, biztos már próbálták is egyen ketten, de ha meg fogják próbálni, azt fogják észrevenni, hogy nagyon nehéz. Azt fogják észrevenni, hogy először most jóra gondoltam, és aztán megy a nap tovább, és egyszer csak arra kapják magukat, hogy most megint valami olyasmi jár az eszem, ami vagy butaság, vagy nincs közel az életemhez valójában, vagy valami negatív, vagy valami probléma. És akkor azt mondják, hogy oppá, most akkor megint pozitívra gondolok. Értik? Igen? Vagy a másik eset az, hogy egy test közelbe vigyem, beszélgettünk róla a múltkor, tegyük föl, hogy van egy férfi, aki nagyon-nagyon tetszik a nőnek, de a nő pontosan tudja az agyával, hogy nem való neki az a férfi. Megbeszéltük, hogy azokon a listákon, amit beszéltünk a két alkalommal ezelőtt, hiával találtatik. Az érzelmei azt mondják, hogy bizony ez a férfi kéne nekem, de az eszével pontosan tudja, hogy nem. Minden a gondolkodásban dől el. Az is a gondolkodás szabályozása, hogy eltökéli magában, hogy nem veszi fel a telefont, nem keresi a társaságát, és próbálja magát mással elfoglalni. Érzik ezt? Értik ezt? Most már közelebb vittem, hogy ez milyen nehéz. Ugye ez nehéz? Nehéznek érzik ezt? Igen vagy nem? Így van. És ebben gyakorolnia kell magát az embernek. Ahogyan gyakorolja magát abban, hogy nem eszik túl sokat, mert akkor az nem lesz egészséges, ahogy gyakorolja magát abban, hogy este 10-kor próbál ágyba kerülni, ugyanígy gyakorolnia kell magát abban, hogyha a jellemét fejleszteni akarja, hogy a gondolkodását szabályozza, a gondolkodását nevelje. Nem lehet úgy győzni az életünkben, hogy zavaros gondolatokkal lépünk bele a helyzetbe. Akkor ez már félig vereség. Az már egy jellembeli harcnak az elbukása. Értik, ugye? Tehát a jellemfejlesztés az a gondolkodásban kezdődik azzal, hogy vagy jó gondolatokkal foglalkozom, vagy pedig, a másik nagyon fontos, hogy eldöntöm, hogy az értelmem szerint ez helyes vagy helytelen. És hogyha azt találom, hogy valami helytelen, akkor eldöntöm, hogy azt nem csinálom. Nem keresem. A közelébe sem megyek. Értik ezt? Itt belepillantanak abban, hogy a jellemfejlődés mennyire intim dolog. Mennyire egyéni dolog. Egyedül az ember csinálja. Önmagával beszélget. Vagy Istennel. Vagy a belső elvárásaival. Senki más nem tud belenézni. Egy pszichológus se, egy pszichiáter se, egy tanár se, egy szülő se. Senki. A legjobb barát sem. Senkinek nincsen olyan jellemfejlődési útja, mint nekem vagy önnek. Értik ezt? Ez egy óriási nagy dolog, mert ez azt jelenti, hogy más nem tudja helyettem megharcolni a jellemfejlődést. Hogyha én másra akarok hasonlítani, egy másik emberre, egy másik embert követek árnyékképpen, akkor szükségszerű, hogy csalódni fogok, mert az ő életútja, az ő jellemútja szükségszerűen más, mint az enyém. Értik ezt? És ez egy nagyon nagy örömhír pszichológiailag azoknak, akik önértékelési zavarokkal küzdenek. Mert az önértékelési zavarokkal küzdő saját magát egy másik példaképhez hasonlítja. Nem egy belső dialógust folytat, hogy itt tartok most, egy kicsit lépek előre, és boldog vagyok, hogy előrébb léptem, itt tartok most, megint lépek egyet, boldog vagyok, hogy léptem egyet, értik ezt? Hanem nézi, hogy akik nála több talentummal rendelkezik, vagy szerencsésebb helyzetbe került, az hol tart? Tehát nagyon fontos törvényszerűség, ugye a test és a lélek összefüggése, a gondolatok harca, hogy ez egy egyéni harc. Senki más nem tudja helyettem megharcolni, és senki másnak nem kell elszámolnom, másik embernek. Csak önmagamnak. Igen? Létezik-e olyan, aki sohasem teszi föl magának a kérdést, hogy a másik emberhez képest hol tartok? Létezik-e ilyen ember? Ezt kérdezed. Tudod a választ is, vagy hogy másik néznél? Tehát azt mondom, hogy neked elég a saját magad elvárása, és nem nézel másokat. Értem. Nagyon jól mondtál, azt mondtad, hogy én még nem tartok ott, hogy nekem elég lenne, hogy csak magamnak kelljen megfelelni, nekem még fontos az, hogy másnak is meg kell felelnem. Így érted?
Igen.
Igen. Igen. És ebből jönnek a problémák, hogy másnak meg tudok-e felelni. Nagyon értékes. Igen. 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 Nagyon köszönöm, mindig így szokott történni az előadáson, hogy mindig egy kérdéssel tovább megyünk mélyére a dolgoknak. Amikor azt mondjuk, hogy magunkkal beszélgetünk, ezzel nem mondjuk azt, hogy a többiekre nem hallgatunk, hogy a többiek visszajel, mert a magunkkal folytatott beszélgetés az úgy zajlik, hogy mivel társas lények vagyunk, valamilyen helyzet van, probléma vagy konfliktus, és akkor ott van valami, aminek másképpen kéne működni, és akkor igaz, hogy te a másik emberrel is kommunikálsz, de azért magadban belül beszélsz magaddal. Most mit kéne tenni? Most helyesen mit teszek éppen? Jól reagálok erre a helyzetre? Ez a helyes vélemény szerint, vagy most jól csinálok? Voltak éppen az egész egy belső beszélgetés, ami aztán kívül megnyilvánul. Tehát az a fontos, hogy látjátok ezt, hogy ez nem erről van szó, hogy csak magamra hallgatok, hanem azt akartam mondani, hogy senki más nem tudja helyettem ezt megvívni, és a belső beszélgetésre kell figyelnem. A belső beszélgetés két alapeleme, az egyik az, hogy próbálok pozitív gondolatokkal foglalkozni, a másik alapeleme az, hogy nem mérem magam a többiek sebességéhez. Mert akkor vagy nagy képű leszek, vagy pedig nagyon-nagyon alacsony értékelem magam. Mert általában a másik ember az nem ugyanúgy fejlődik, mint ahogy ilyen. Azért kell a példakép, azt mondod, igen. A példaképnek a belső, van, akinek egy példaképe van, mondjuk, hogyha Isten hívő, akkor Jézus, hogyha keresztény. Van, aki összetesz külső hatásokból magának, hogy milyen szeretnék lenni. Lehet, hogy nem fogalmazza meg, hogy ez Istennel kapcsolatos. Vagy van egy eszménye, hogy akkor én erre felé szeretnék menni, így van. De ez a belső, mint a belső példakép. De még mindig nem tárgyaltuk ki a gondolatokban zajló csatának a negyedik részét. Hiszen azt mondhatod, hát oké, Józsi, de nekem tanulnom kell a vizsgáimra. Jön az UV, vagy a kolokvin, vagy akármivel, és hát bizony, akkor most nem tudok pozitív dologra gondolni, és hát tudom, hogy a magam harca, meg ilyesmi, de most akkor mégiscsak a tankönyvvel kéne foglalkozni. És ez így is van. A gondolatban való jellemfejlődés negyedik eszköze az, hogy amivel foglalkozom, azzal 100%-osan foglalkozom. Megtanítom az agyamnak azt, hogy teljes mértékig figyeljek arra, amit csinálok. Ha pszichológus vagyok, akkor figyelek arra, hogy a másik mit mond. Nem csak az, hogy mit beszél, hanem sápadt, vagy kipirult, vagy ideges, vagy nyugodt, és próbálok teljesen megérteni, hogy mit, hogyha asztalos vagyok, akkor pontosan figyelem, hogy derékszög legyen. Hogyha orvostan hallgató, akkor meg nem tudom, ott a boncolási asztalon próbálok figyelni, hogy hogyan vágom szét a hullát. Na, teljesen mindegy, de hogy... Azt is 100%-osan. Igen, ezt jól megfogalmaztad, hogy a pénz nem mindenkire hat jó hatással, sőt a többségre általában rossz hatással hat. És ezt látod egy-két hallgatón, aki mellette van. Pontosan értem, mi van. Azt mondod, hogy mivel dolgoznia kell sokat megtanulni is, teljesen belefáld, elfáld, és ez már a személyiségét is rombolja. Ezt mondod. És ezt a már észrevetted. Így van. Most a témánk között nem tartozik, de azért értem, mit mondasz, hogy nehéz úgy jellemet fejleszteni, azt mondod, hogy közben anyagi gondjai vannak, ebben nem értünk egyet. Szerintem a szegénység nagyon jó jellemfejlesztő, de ez egy másik történet lesz, ezt még máskor beszélgetünk. Igen. Igen, oké, okay. Jó. Hol tartottunk? Igen, még egyszer te hozzáfogod. Igen, nagyon jó kérdés, hogy mi az a jellem? Igen, nagyon hasznos kérdés volt, hogy micsoda a jellem, és azt a definíciót kaptuk, hogy a jellem az a szokásaink, cselekedeteink és a gondolkodásunk. Én szűkítem, a jellem az semmi más, mint a gondolkodásunk és az érzelmeink. És a gondolkodásunk és az érzelmeink, vagyis a jellemünk, az meg fogja szabni, hogy hogyan viselkedünk. És hogyha a jellemünket szeretnénk átalakítani, akkor nem a viselkedésünket kell átalakítani, mert ez nem fog sikerülni, hanem a gondolkodásunkat. A gondolkodásunk menetét, és ez az érzelemvilágunkra is hatni fog. Értitek, ugye, mit akarok mondani ezzel? Sok ember próbálja megváltoztatni a viselkedését, hogy mit csinál, milyen szabályoknak engedelmeskedik, próbál megfelelni a külső környezetének, ő egy jó ember akar lenni, és abban a pillanatban olyasmi terheket vesz magára, ami teljesen be fogja őt korlátozni, és látja, hogy nem sikerül, és emiatt szenvedni fog. Az igazi jellemfejlesztés az belülről kell kezdeni. Az egész alkalma erről szól. A gondolkodást kell tisztítani. A gondolkodást kell szabályozni. És ha a gondolkodásom tiszta, a döntéseim tiszták, akkor az érzéseim is ezt követni fogják, és ez meg fog látszódni a cselekedetemben. Értik, amit mondanak arra ezzel? Amikor a és akkor most tovább megyek a szokásokra, amikor a gondolkodásom tiszta, és elkezdek jó dolgokat tenni, és ezt rendszeresen teszem, akkor jó szokásaim alakulnak ki. És a jó szokások visszahatnak a gondolkodásomra, még könnyebbé teszik azt, hogy jó legyek. De a sorrend nagyon fontos. Kisgyerekkorban lehet kezdeni a jó szokások kialakításával, mert ott még a gondolkodásra, a viselkedésen keresztül hatunk. De felnőtt korban, erről beszélünk, nem lehet kezdeni a jó szokások kialakításával, hanem a gondolkodással kell kezdeni. A gondolkodásban kell győzni, ha szabad, vagy ott kell változás. És utána fog átalakulni már az, hogy én hogyan beszélek, hogyan cselekedek, kivel milyen kapcsolatom van, milyen szokásaim vannak. Nagyon fontos. Jó? Na, folytassuk tovább, hogy azt akartam még hangsúlyozni, bár az előbb csak egy mondattal beszéltünk róla, egy képet, hogyha... megengednek, hogyha megnéznek egy hatalmas nagy fát, egy leveles fát, és megnézik az összes levelét darabonként, összehasonlítják, nincsen rajta két egyforma levél. Pedig az csak levél. Nincsen rajta két egyforma levél. Ez legyen bátorítás önöknek pszichológiailag. Nekem különböznöm kell a másik embertől. És különbözni fogok a másik embertől. Az, hogy valaki szép jellemet fejleszt, értjük ezt? Szépen beszél, kedves a többi emberhez, a többieknek a javát keresi, türelmes és szelíd, és még sorolhatnám. Ez nem jelenti azt, hogy egyformák leszünk. Jó? Ugyanúgy, mint hogy a levelek hasonlítanak egymásra, mindegyik zöld, beszívják a széndioxidot, kibocsátják az oxigént, mi is ilyenekkel legyünk, beszívjuk a szennyezett levegőt, és kijön tőlünk a szeretet, meg a jóság, meg a többi ember felé, jó? De nem vagyunk ugyanolyanok. Ez nagyon fontos, hogy ezért, megint mondom, csak is az a fontos, hogy én nekem van egy eltökéltségem, hogy szeretnék egyre több oxigént kibocsátani, egyre jobb levél akarok lenni, hogy egyre jobban működjön a fotoszintézis, és ezért magamat kell egyre szebbé formálnom. És én nem leszek ugyanolyan, mint a másik. Ez házasságban nagyon fontos. gyerek és szülő között nagyon fontos, két szerelmes között nagyon fontos. Ne várjuk el, hogy a másik olyan legyen, mint én. Értjük? Ne várja el az apa, hogy ugyanaz legyen a gyereke, mint ő maga. Ugyanolyan döntései legyenek. Ugyanolyan gondolkodásmódja legyen. Az egy egyén, egy másik, szabad individuum. Értjük? Én nagyon sok hibát követtem ebben a szempontból, mert azt gondoltam, hogy nekem gyors az észjárásom, gyorsan átláttam a helyzetet, akkor megmondtam, mit kell csinálni a másiknak is. És ennek ő nem örült. Azt gondolta, hogy én basáskodom fölötte, hogy neki úgy kell tennie, hogy én teszek. De mondta, hát ez a legegyszerűbb, a leggyorsabb, a legolcsóbb, a leghatékonyabb, értsd meg. Nem. Értik, ugye, amit mondani szeretnék. De hogyan a többiekkel szemben türelmes leszek, hogy az egy másik levél, ugyanígy magammal is szemben türelmes. És itt jön az, hogy az önértékelés szerepe ebben a szempontból, hogy elfogadom magamat, hogy egy másfajta levél leszek. Nem fogok mérgező anyagot kibocsátani, én is oxigént fogok kibocsátani, de nem vagyok ugyanolyan, mint az összes többi. Jó? Nagyon fontos. Nézzük tovább a következőt. És az nem érdekes ilyen szempontból, hogy mennyire vagy magabiztos, mennyire tudsz kiállni emberek elé és beszélni, vagy mennyire tudsz bizonyos helyzetekben reagálni a többiekhez mérten. Ez nem igazi kérdés. Értik, amit mondani akarok? Ez betegséghez vezet. Az igazi kérdés az, hogy amennyire megismertem magamat, ahhoz képest fokozatosan mindig jobb és jobb és jobb és jobb vagyok, vagy hogyha földre kerülök, akkor fölállok és megint jobb és jobb és jobb és jobb és jobb. Értik? Következő, mert még van egy-két mondani való. Hogy individuumok vagyunk, vigyázunk a testi egészségünkre, a gondolatainkat a négy felvázolt módon fejlesztjük, irányítjuk, és most jön a következő. Amikor a fiatalok, vagy még akár az idősebbek is arra gondolnak, hogy én egy nagyszerű ember leszek, akkor mindig azt gondolják, hogy majd, nem tudom, elmegyek majd valahova, nyitok egy valamit, leszek egy valaki, csinálok valakinek, tehát érted, valami nagy dologra gondolnak. Ugye? Hogy elképzeljük, hogy majd én ott leszek az Albert Schweitzer, vagy én leszek a, nem tudom kicsoda, Terézi anya. Jó? Vagy értik, mit? Tehát nem tudom jól kifejezni, de hogy valami nagyra gondolnak. Ami nem rossz, tehát vizionálnak valamit, hogy majd valami, és oda messze szemlélnek. Közben pedig itt van a mindennapok. Itt van a ma este 7 óra, a 7:30, hazamegyek, a férjem esetleg ideges, hogy már előadásom voltam, és nem főztem neki vacsorát, itt van a mai nap, de én meg egy nagyszerű ember akarok lenni. Az meg ott van. Értik ezt? Ez egy feszültség. És itt az lenne a tanács, hogyha szabad ilyet mondani, hogy a jellemépítésnek egyetlen egy módja van, a kis dolgokban, ami előttem van, abban hűségesnek lenni. Nekem óriási küzdelem reggel, most már nem hála Istennek, de sokáig az volt, amikor felkelek, én nem szeretem bebontani az ágyat. És valamit mondtam magamnak, hogy mennyire örülne a feleségem, hogyha bemontanám az ágyat. Elmegyek borotválkozni. És akkor ugye buktam magam előtt, most senki nem látta ezt, és hát a feleségem se várt el, hogy be lesz mondta, megszokta, hogy rendetlen a férját, elmegy dolgozni, fontos ember, keresi a pénzt, stb. Ez van. De én magamban tudtam, hogy ezt be kéne ágyazni. Tudom, hogy most néhány hölgy úgy nézem, hogy hát ez annyira pitiáner dolog, hát ezt bármikor megcsinálják, igaz? Hogy lehet valakinek ez a küzdelme? És itt egy zárójel, lám, mindenkinek más küzdelme van. Neked nem tudom, hogy mi, neked se. Most megmondtam, hogy nekem egy, milyen. És ugye ez azért volt ez a küzdelem, mert amikor egyszer-kétszer bebontottam, akkor nem volt merüleges, elvágólagos, hogy egy háziasszony meg tudja csinálni, és akkor kaptam néhány értékelést. És akkor ez nehezebbé tette. De amikor azt mondtam, hogy én egy nagyszerű személyiség szeretnék lenni, és most reggel van, és ugye már menni kéne dolgozni, és még nem borotválkoztam meg, ő pedig a konyhában éppen a reggelit csinálja, hát akkor bebontom az ágyat. És amikor elkezdtem csinálni, akkor már könnyű volt. És már én magam is ömeteltem menni, hogy akkor most tényleg elválogosan vannak az elefántok, vagy nem. És úgy voltak. És ma már ez a jelenfelődésemnek a múltja. Ma már újabbak vannak előttem. Ma hazamegyek ma este, ma is lesz valami. Mosogatni, vagy lehet, hogy valami más. De hogy ezt értsék meg, hogy hogy a jellemfejlődés nem úgy van, hogy na majd Nobel-díjas leszek, na majd misszionárius leszek, majd egy nagy orvos leszek, stb., hanem ma az van, hogy itt van 7:30, és mit fogok csinálni 7:30-tól 8-ig? Vagy hogy hazamegyek, bekapcsolom a tévét, vagy nem, mert voltam egy előadáson, elfáradtam, figyelni kellett, most már megérdemlem azt, hogy kikapcsolja az agyamat, nem? Puff, bekapcsolom a tévét. Miközben tudom, hogy ez nem lenne helyes. Értik, ugye? És akkor meg kell bírni belül, hogy akkor mit akarod csinálni. Beszélgetni, hogy mi volt ma, vagy pedig bekapcsolni a tévét. És hogyha előtte már elhatározom, hogy mit akarod csinálni, akkor nagyobb az esély, hogy a jót fogom választani. El tudják ezt fogadni? Önök küzdenek ezzel, hogy nagy cél, de közben ott van a mai napnak a hétköznapja? Igen? Jó. Kérnék néhány reakciót erre, vagy tanácsot, vagy tapasztalatot, mert érdekelne. A nagy célt is nagyon fontosnak tartod, így van. Nagyon fontosat mondod, azt mondtad, hogy a nagy cél is fontos. Lássam, hogy hova akarok eljutni. És a kettő együtt dolgozik, teljesen egyetértek. Volt egy olyan pszichológiai kísérlet, hogy egyetemistákkal beszéltek, vagy talán középiskolások voltak, és azt mondták nekik, hogy kérdezték, hogy ki az, akinek van egy nagy életcélja, föltette a kezét mondjuk 100-ból 100. Ki az, aki meg tudja konkrétan fogalmazni, mérhetőleg, hogy mi az élet célja? Föltette a kezét, 40. Kérték, hogy ez a 40 írja le, hogy mi volt az. És tegye be egy borítékba. Betették egy borítékba, és megnézték 20 évvel később. És azt találták, hogy akinek mérhetően le volt írva tisztán, hogy én szeretnék 600 000 dollárt összegyűjteni 10 év alatt, azok összegyűjtötték. És elérték. És ezt mindenütt tanítják, hogyha van egy víziód, hogy honnan, hova akarsz eljutni, akkor az átvezet nagyon sok dolgon, de ezeken a hétköznapi dolgokon is. Jó példa a moszkvatéri mozgólépcső, ami áll, nyilván, és akkor mindig csak a következő lépcsőre lépek, de hogyha fölnézek, akkor megállok, mert túl messze van. Igen. Pontosan így van, hogy akkor lesz belőle nagy sportoló, akkor lesz belőle olimpiai bajnok, hogyha minden nap képes elmenni az edzésre, képes magát kiúzni az ágyból és menni és csinálni. Tehát megvolt a hosszú távú kép, hogy 800 km lesz mögöttünk bizonyos idő után, de tudtuk, hogy naponta mennyit kell megtenni, így van. Azért még egyszer szeretném hangsúlyozni, visszafordítva most már nem adok szót, mert akkor nem lenne jó, hogy a jellemfejlődésre nézve ez mit jelent? Azt jelenti, hogy ha ti csodálatos emberek akartok lenni, csodálatos személyiségek, akkor minden egyes ilyen napi kis feladatot, kis próbát úgy tekintsetek, hogy ezt most megcsinálom, és még jobb leszek. Ettől még jobb leszek. Ettől még... Ilyen egyszerű. Tehát nem kell fölvenni egy 100 kilós zsákot és azt hordozni, hanem elég csak mindig felvenni az előttem lévő kis terhet, és azt arrébb tenni. És ezzel lassan, de biztosan, vagy lehet, hogy gyorsan építem azt, amit szeretnék elérni. Jó, ide fölírtam én magamnak még egy szép képet, ami így talán el tudják magukkal vinni, hogy van olyan növény, ez a vízilílium, ami voltak éppen a legmocskosabb bányatóba is gyönyörű, szép, fehér szirmokat tud növeszteni. Tehát ránéznek, hogy egy ilyet látnak valaha, és ez a kép azt mondja az embernek, hogy lám-lám, a liliomnak is van egy titka, ami miatt ő csodálatos tud lenni, pedig körülötte szenny van, és mocsok. És mi ez a titok? Ez a titok az, hogy a lilium leereszti a gyökerét egészen ott az alsó részben, ahonnan föl tudja szívni a táplálékokat. Mit akarok ezzel mondani? Ezzel azt akarom mondani, és most már nem rejtegetem ezt véka alá, mert múltkor is már, amikor beszéltünk, akkor elmondtam, hogy megint nekem nagy probléma volt ez, hogyha nekem könnyű, abban az értelemben, hogy én Isten hívő vagyok. Tehát nekem, én tudom azt, hogy honnan, hova akkor kell jutni. És tudom azt, hogy amikor a napi harcaim vannak, hogy ebben elbukok, megint elbuktam, néha meggyőzök, aztán megint győzök, aztán megint elbukok, de tudom azt, hogy valaki segít nekem. Ha nem lennék istenívő, akkor nem tudnék válaszolni egy kérdésre. Mi végre ez az egész jellemfejlesztés? Mi végre akarok én jobb ember lenni? Hogyha úgyis meghalok. Abban talán egyetértünk mindannyian, hogy az élet, számomra legalábbis így jön le, az élet egy folyamatos harc. Minél idősebb vagyok, annál inkább látom, hogy megint egy újabb probléma. Egy betegség, egy bonodalom, egy nem várt nehézség jön. És amikor az ember abból kilábal, akkor jön a következő. Ugye? Szülei, gyerekei, társa, bárki más. És nem az jön le az embernek, hogy az élet, ahogy megy előre, egyre könnyebb, egyre tapasztaltabbak vagyunk, hanem az jön le, hogy Józsi, a halálodig ez egy küzdelem lesz. Na most én felteszem a kérdést tényleg, ez nem pessimista. Bocsánat, azt mondod, hogy ez egy pessimista hozzáállás, mert azt mondom, hogy az élet egy harc. Igen, akkor pessimista, ez nagyon jót mondtál, akkor pessimista, hogyha az életet végigharcoltam, aztán meghalok, és annyi. Akkor pessimista. Akkor kérdezem is, akkor mi végre harcolom az életet végig? Én azért harcolom az életet végig, tudom, hogy ez egy egyéni megnyilatkozás, és nem kell velem tartani, mert én tudom, hogy ez a harctér, ez arra van, hogy felkészít engem valamire. A következő életre. Az örök életre. Ha ez nem lenne, akkor én depressziós lennék. Tehát én tudom, hogy az ateisták tudnak valamit, amit én nem tudok. Ők tudják azt, hogy mi tudja az emberben az életet fönntartani, mi tudja azt, hogy még mindig harcoljon, mikor tudja, hogy a halál után semmi nincs. Én erre nem tudok, nekem ilyen válaszom nincsen. Értik? Én azt gondolom, hogy ebben az életben végigharcolok, a harc az nemes, mert egyre jobb és egyre jobb lehetek benne, és amikor meghaltam, akkor nem vége van, hanem abban hiszek, hogy majd utána fog valami kezdődni. Ennek semmi köze a pszichológiához. Ezt csak azért mondtam, mert többet nem találkozunk. Vagy lehet, hogy... és elmondanék, nem, azért lehet, hogy még találkozunk. Én nem arról szerettem volna beszélni, és lehet, hogy rosszul fogalmaztam, csak a hív elkapott, hogy rossz ateistának lenni. Én csak azt mondtam, hogy ők valamit tudnak, amit én nem tudok. Így van, így van. És én örülök, hogy együtt élünk. Tehát nekem semmi probléma nincs azzal, hogy jó barátságban legyünk ateisták, meg nem ateisták, mert az élet ugyanúgy a közös részünk, és egymást támogatjuk, vagy egymást nem támogatjuk. Én csak elmondtam azt, hogy mi az, ami számomra erőt ad. És van egy másik dolog, amit csak ki tudok megmagyarázni, mint hívő ember. Az pedig az, hogy én azt találom, hogyha becsületes vagyok, a múltkor is már volt szó, hogyha én akarom a gondolataimat szabályozni, jobb ember akarok lenni, azt találom, hogy ez nem megy. Tehát én úgy találom, hogy ez nem megy. Nem sikerül. Kudarc, kudarc után. És amikor azt mondom, ez az én válaszom, nekem ez nem megy, nekem egy felső hatalom, egy felső erő, egy felső segítség kell, akkor utána azt teszem észre, hogy ez a felső segítség megvan. Nem lehet valaki mindegy, hogy másnak hívja. Ki ennek, ki annak hívja. Nekem ez a személyes Istennek a beavatkozása az életembe. Érzem azt, mondom, hogy Józsi, itt nincs tovább. Te nem tudod ezt csinálni. Kész, én most már nem nyilvánok meg. Jöjjön az, aminek jönnie kell, segítsen nekem. És akkor, amikor ezt feladom magam, akkor jön az, hogy jön a segítség. És látom azt, hogy képes vagyok valamire. Elmondok egy történetet. Ma volt egy meeting, egy megbeszélésünk, és egy olyan külföldi emberrel ültem együtt, úgy ültünk, hogy én errefelé néztem, és az asztal másikén volt, ő is arrafelé nézett. Ő egy nagy főnök volt, ahhoz szokott hozzá, hogy senki nem mond neki ellent. Bármit mond, mindig igaza van. Én ezt nem tudtam. És hát mondott valamit, ami szerintem mostabaság volt. És akkor én elmondtam, ahogy szoktam, hogy hát úgy gondolom, hogy ez így, meg így, meg így, meg így, és ez így egyszerű, és jó lesz. És egy nyugalom volt, tehát én még nem tudtam, hogy mi van, és akkor egyszer csak egy ilyen viharképpen a derült égből így, amíg neki egy szál van a haján, addig az nem lesz úgy. De ezt így nagyon erősen, és ilyen nagyon hangosan, angolul. És akkor azt éreztem, hogy én nem akarok úgy jönni ma az előadásra, hogy azzal a teherrel, hogy én valakinek visszajövöltöttem. És tudom, hogy én erre nem vagyok képes. Már hogy úgy értem, hogy nem üvöltök vissza, de hogy belül ne érezném, hogy ne jönne föl valami kicsikét. Ez biztos is meg ezt az érzést. És azt mondtam, hogy én ezt nem szeretném. És inkább hallgatnék. És képzeljék el, hogy én nem tudtam, mi történt, vagy már tudom, mi történt, de hogy nem megmagyarázható. Teljesen nyugodtan, teljesen kedvesen, a Vég Józsefes cinizmus legkisebb árnyéka nélkül, de tényleg nem, elkezdtem beszélni valamiről, és a válaszképpen, hogy mint merre, és azt vettem észre, hogy ez nem én vagyok. Értik ezt? Én ezt eddig nagyon ritkán értem át. Eddig mindig meg akartam oldani a helyzetet, és egyszerűen egy annyira jó érzésem lett, hogy így mondom, hát ilyen nincs. Hát ez lehetetlen, hogy így működik, és ő nem sértődött meg, ő is látta, hogy ez valami teljesen kedves és ilyen pozitív értelemben lefegyverző, szelíd válasz, és van benne igazság, és akkor azt mondta, hogy akkor az legyen úgy. De ami ezután történt, most ez nem azért mondom, hogy valaki, csak mert tényleg nem én, tehát teljesen meglepő. Utána odajöttek az őt ismerő munkatársak, mert többen ültünk az asztal körül, hogy? Nem gratuláltak, ne. Nem. És azt mondták, hogy hát ilyen nincs. Ilyet, ez így is tud működni, ez így is van, így mondtam, mert ezt én is sem tudom, hogy így van. Na mindegy, ezt az egészet csak azért mondtam el, hogy bárcsak ilyen tapasztalataink lennének, hogy az ember azt mondja, hogy én szeretnék jó lenni, nem sikerül, most valami legyen, jó legyen, és akkor néha az ember megtapasztal ilyet, és kezd növekedni a bizalma ebben a működő modellben. Jó, akkor most tartunk egy teja és pogácsa szünetet. Azt szeretném még mondani önöknek, hogy valószínűleg azért még találkozunk, még nem gondoljuk, hogy milyen témákban, de majd a visszajelző lapokról is látszik, és én mindenkinek kívánok sok sikert mind a párválasztáshoz, mind a házasságához, mind a gyerekneveléshez, mind pedig a saját jelmének a fejlesztéshez. Viszontlátásra!